új szakképzési terv Budapesten az átszervezés szinte valamennyi fővárosi középiskolát érinti. 5000 tanár veszítheti el az állását. Kineveznék és lemondatnák. Gyurcsány Ferencet látná szívesen szocialista elnökként 4 megye pártagsága. Az Igaz Országért mozgalom az utakon tüntetett ellene. Belvízvédelem tengerszint felett, 85 méter alatt. Ezentúl a település fekvéséhez kötik a központi kárenyhítést.
A hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. 500 tanár veszítheti el az állását Budapesten, ha megvalósul a fővárosi önkormányzat új budapesti szakképzésfejlesztési terve. Várhatóan 20-22 iskolát vonnak össze. Megszűnik a szakközépiskola és gimnázium titulus. Ezek az intézmények szakképzéssel foglalkoznak majd az átszervezés után.
Vagy gimnázium, vagy szakközépiskola. A kettő együtt, egy épületen belül nem lesz szeptembertől Budapesten. Egyre kevesebb gyerek születik, ezért kevesebben is járnak iskolába.
Jelenleg, tehát nagyon kevés, jóval kevesebb pénz jut egy-egy gyerekre. Mert hogy üres tantermek kerülnek.
Jó Nemese szerint most minden hatodik férőhely betöltetlen a szakképzést és középiskolai oktatást is folytató intézményekben. Ezért a gimnáziumi részt kivonják onnan, és több szakközépiskolát összevonnak.
Összevonásokra kerülhet sor, átalakításokra kerül sor. Fővárosi középiskolák, szakközépiskoláknak a többségét érinteni fogja valamilyen módon ez a változás.
Hogy melyik iskola mire képzi majd a diákokat, és a gimnazisták melyik középiskolában kezdik az őszi tanévet, erről kezdődnek hétfőn egyeztetések. A főváros ígéri, többek között figyelembe veszik az épületek minőségét, felszereltségét, és azt is, hogy az iskolások ne utazzanak többet, mint eddig. A tervet tegnap kapták meg a szakszervezetek.
Hétfőn azt fogjuk kérni, hogy vigyék haza, dolgozzák át, és hatásvizsgálatot tartalmazó javaslatot tegyenek elénk.
Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság az egyeztetések után február 15-én tárgyalja az előterjesztést.
Ingyenes érettségi vizsga előkészítőt tartottak a középiskolásoknak az ELTE épületében. Jövő héten ugyanitt próbavizsgát is lehet tenni. A kijavított feladatsorok segítenek abban is, hogy a diákok eldönthessék, az alap vagy az emelt szintű vizsgát érdemes választaniuk. A tapasztalatok szerint sokan megijednek az emelt szintű érettségitől, holott a tanárok úgy látják, felkészültségük alapján sikerrel vennék az akadályt. Ismét félpályás útlezárással tiltakozott a kormány és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ellen az Igaz Magyarországért polgárjogi mozgalom. A tüntetők Somogy, Veszprém, Fejér, Győr, Sopron, Csongrád, Békés, Pest, Hajdú-Bihar, Borsod, Heves és Szabolcs megyében tiltakoztak a miniszterelnök és kormányának politikája ellen. A demonstrálók néhány tucat gépkocsival jelentek meg a főútvonalakon és nem okoztak nagyobb fennakadást.
Megszorítása, nemzet elpusztítása. Ilyen és ehhez hasonló táblák voltak azokon az autókon, amelyek Hajdú-Sámson mellett foglalták el az út egyik oldalát. 11 járművel alig több mint egy tucatnyian tüntettek az út mellett.
A gázemelés, amit csinál velünk, 46 ezer forint a nyugdíjam, mire kifizetek 20 ezer forint gázköltséget, és akkor a gyógyszerem meg 10 ezer forint, ez már 30 ezer forint. Akkor még hol van a villanyom, hol van a vízdíjam?
Hajdú-Biharban a 42-es és a 48-as úton is követelték a miniszterelnök és kormánya távozását. Mintegy 25-30 autó állt össze a 2/A jelű főúton Göd határánál. A forgalomlassító akcióban Vác, Göd, Dunakeszi és Sződliget tüntetői együtt vettek részt.
Február és márciusra minden áldott munkanapra bejelentettük már a Dunakeszi kapitányságon a demonstráló szándékunkat, ami nem jelenti azt, hogy minden munkanapként leszünk, de egy héten háromszor az említett városok közül felváltva ugyanezen a helyen.
A hétvége ellenére pillanatok alatt kilométeres sor várakozott az áthaladásra, többen vissza is fordultak. Egy hétköznapi tüntetésen akár 8 kilométeres dugók is kialakulhatnak.
A Rendszerváltó Fórum nevű szervezet hétfőn feljelenti a legfőbb ügyésztél a miniszterelnököt és kormányát választási csalás gyanúja miatt. A szervezet tagjai Gyurcsány Ferenc háza elé vonultak.
Egy helyről indult a két csoport, a vértanúk teréről. A Rendszerváltó Fórum először a legfőbb ügyészség épületét vette célba. Itt jelentették be, hogy hétfőn feljelentik Gyurcsány Ferencet és kormányát választási csalás büntette miatt.
Újra itt van! Újra itt van!
Innen a Margit hídon keresztül a miniszterelnök háza elé vonultak. Körülbelül 300-500-an lehettek. Itt beszédeket tartottak, megköszönték többek között a miniszterelnöknek, hogy beismerte, hogy hazudott. Így remélik, a legfőbb ügyész sem lát akadályt a vizsgálat megkezdésére. A szervezők azt mondták, a szegénységbe kényszerítés, az egészségügyi átalakítások, a kifizethetetlen rezsiszámlák ellen tiltakoznak.
A Magyar Nemzetért Mozgalom is tüntetett Budapesten, annak ellenére megtartották tiltakozó sétájukat, hogy nem kaptak rá a rendőrségtől engedélyt. A Vértanúk terén összegyűlt 60-70 fős csoportosulást nem oszlatták fel, így az emberek zászlókkal és rendőri kísérettel végigjárhatták tervezett útvonalukat a belvárosban. Gyurcsány Ferencet javasolta a Magyar Szocialista Párt elnökének 4 megye párttagsága a mai tisztújtógyűléseken. Vas, illetve Győr-Sopron megyében Juhász Ferencet látnák szívesen az alelnöki poszton, Csongrádban pedig Újhelyi István mellett voksoltak. Komárom-Esztergom megyében úgy látják, 3 alelnök segíthetné Gyurcsány Ferenc munkáját. Itt elhangzott, a párttagok nem tartanak attól, hogy a miniszterelnök megválasztásával túlzott hatalom összpontosulna a kezében.
A Rábaparti városban újra választották a megyei elnököt, elődjét Gyurcsány Ferencet pedig egyhangúan jelölték az országos pártelnöki posztra.
Támogatjuk a pártelnöki posztra, és azt a programot is támogatjuk, amivel ő a párt megújulására törekszik. Nálunk Győr-Moson, Sopron megyében ezzel ellentétes hangok nem voltak, sem a helyi szervezetekben, sem pedig a megyei küldöttgyűlésben.
A párt országos elnökségének tagja nem tart a többek szerint a pártban megfogalmazódó félelmektől, hogy elnöké választása után túl nagy hatalom összpontosulna a miniszterelnök kezében.
Minden ilyen aggodalmat szerintem a felfokozott politikai hangulatnak tekintenék. A szocialista párt nem egy személyi párt, itt kollektív döntések születnek, hiszen ezért több tagú az elnökség, ezért több tagú a választmány.
Vadai Ágnes szerint a most Győrben alelnöknek jelölt Juhász Ferenc, Hiller István, Kis Péter vagy Újházi István is megfelelő ellensúlyt jelentenek majd az MSZP új elnökének.
A Fidesz szerint minden elemében megbukotta a Molnár Lajos vezette egészségügyi reform. A Szent István Kórház és a Heimpár gyermekkórház leépítése ellen szervezett megmozdulásokon a felszólalók a minisztert olyan embernek nevezték, aki bosszút akar állni azokon a kórházakon, ahol kudarcok érték.
A Fidesz nem véletlenül választotta a Szent István kórháza tiltakozása helyszínéül. Tarnai Rihár 19. kerületi választókerületi elnök elmondta, Molnár Lajost 2004-ben ennek a kórháznak a főigazgatói székéből távolította el a fővárosi önkormányzat gazdasági visszaélések gyanúja miatt. A Szent István kórház nem csak a Ferencváros, hanem a környező peremkerületek gyógyintézménye is egyben. Most 30%-os leépítés vár rá, 200 ágyat szüntetnek meg itt. A tüntetők a Heimpál gyermekkórház érdekében is felemelték szavukat, amely az egész közép-magyarországi régióból fogadja kisbetegeit. Pesti Imre képviselő szerint az egészségügyi kormányzat nem szakmai érvek alapján dönt, holott ezeket szocialista és szabaddemokrata szakpolitikusok is elismerik.
A kórházak adósságállománya egyetlen egy év leforgása alatt meg fog tízszereződni. Ismétlen meg tízszereződik. Ma 700 millió a fővárosi tulajdonú kórházak adósságállománya, ezt 7-8 milliárdra becsülik. Magyarul ez beismerése annak, hogy a tervezett reform véghez vihetetlen, a tervezett reform csődbe viszi a kórházakat.
Pesti Imre szerint már csak a kormány nem ismeri be az egészségügyi reform teljes bukását.
2 kényszerleszállás is volt ma reggel a budapesti Ferihegyi repülőtéren. Az Isztambulból Bécsbe tartó járatnak azért kellett Budapesten landolnia, mert az egyik utasnál megindult a szülés. A pilóta pedig nem merte megkockáztatni a bécsi leszállást. A másik gép Budapestről indult volna Las Palmasba, de 20 perccel a felszállás után műszaki okok miatt visszafordult, majd leszállás előtt 2 órán át körözött a levegőben.
Lehetőleg üres tankkal kell leszállni Ferihegyen. Ezért mintegy 2 órán keresztül fogyasztotta az üzemanyagot a levegőn a repülőgép, utána pedig biztonságban leszállt Ferihegyen.
Holnap előrehozott parlamenti választásokat tartanak Szerbiában. Az egyfordulós voksoláson mintegy 6,5 millió állampolgár dönthet arról, hogy az ország továbbra is Európa felé haladjon-e, vagy meginduljon a visszarendeződés.
Szerbiában már csütörtök éjfél óta kampánycsend van, ami csak fokozza a várakozás feszültségét a teljesen bizonytalan parlamenti erőpróba előtt. Egy nyilvánossága nem hozott, de megbízhatónak számító közvéleménykutatás szerint az államfő Boris Tadic balközi demokrata pártja minimális vezetésre tehet fel az eddig legnépszerűbb szélső jobboldali radikálisokkal szemben, akik hatalomra kerülését kívánják ezekkel a választásokkal mindenféleképpen meggátolni az európai irányultságú pártok. Amennyiben a szociáldemokrata eszmékhez közel álló demokraták győznek, és a belőlük kiszakadt liberálisok, illetve a kisebbségi képviselők elegendő mandátumot szereznek, akkor megalakulhat egy Európa felé nyitó, a nacionalista múlttal szemben elforduló kormány. Ez azonban alig ha képzelhető el, és valószínűbb a jelenlegi parlamenti patthelyzet újjászületése, vagyis Szerbia sorsáról ezentúl is a demokrácia elkötelezett hívei, a kicsit nacionalista, kicsit demokrata Vojislav Koštunica miniszterelnökféle nemzetieskedő pártok, illetve a háborús bűnösöket dicsőítő szélső jobbos radikálisok döntenek majd. Mondani sem kell, eleptelen kompromisszumok alapján. És természetesen a kisebbségek feje felett, ha csak a magyar pártok, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Összefogás Koalíció nem kerül olyan szerencsés helyzetbe, hogy a mérleg nyelvét játszhassa.
A román szociáldemokrata párt eljárást indít Traian Băsescu államfő felfüggesztésére. A szenátus elnöke közölte, kész arra, hogy ideiglenesen átvegye az államfői jogköröket. Az eljárás elindítását a konzervatívok és a Nagy Románia párt is támogatja, míg az RMDS ellenzi. Băsescu 3 napja élő televíziós adásban az igazságszolgáltatás befolyásolásával vádolta meg Popescu Tariceanu miniszterelnököt. Az ellenzék szintén korrupcióval vádolja az államfőt. Elhunyt Beke György erdélyi író, újságíró, szociográfus. Életpályájában és munkásságában meghatározó szerepet játszott szülőföldje. Írásai az erdélyi magyarság sorsának legfőbb dokumentumai.
Beke György az erdélyi Uzonban született 1927-ben. Diplomáját a kolozsvári Bújai Tudományegyetemen szerezte, magyar tanár lett. Az irodalom világával, azon belül is a népírók mozgalmával Móricz Zsigmond ismertette meg a fiatalembert. A második világháború után Bukarestben dolgozott tovább újságíróként. Azt vallotta, hogy egy riporternek mindenkor a humánum, a becsület és a tisztesség védelmezőjének kell lennie. Ő maga is ennek megfelelően élt. Munkássága és azon belül is híres barangoló kötetei az erdélyi magyarság önvédelmi harcának szószólójává avatták. Beke György a Ceausescu rendszer utolsó hónapjaiban Magyarországra költözött, és a Duna Televízió több a határon túli magyarsággal foglalkozó műsorának elkészítésében is közreműködött. Munkásságáért 1999-ben József Attila díjjal, 2001-ben Táncsics Mihály díjjal, 2002-ben Magyar Örökség díjjal jutalmazták. Beke György 79 éves volt.
Tizenkilenc év után került elő az őserdőből egy kambodzsai lány. A Dzsungel lány története később, most nézzük, hogy mi lesz még a híradóban. Állatkínzás gyanújával egy apa és fia dézsmálta a vasi vadállományt. Mozart a bölcsőben várandós anyáknak és újszülötteknek tartanak terápiás koncerteket Pécsett. Azonosították a sugárzó izotóppal nemrégiben meggyilkolt Alekszandr Litvinenko feltételezett gyilkosát, írta a The Times londoni napilap. A nyomozók szerint a gyanúsított hamis útlevéllel utazott be Nagy-Britanniába, és felvételt készítettek róla a londoni Heathrow repülőtér biztonsági kamerái. Litvinenko a KGB alezredese volt, és 7 éve szökött Nagy-Britanniába. 2006. november 23-án hunyt el, halálát a szervezetébe került polónium okozta. Az életéért harcol Fidel Castro kubai elnök, ezt Hugo Chávez venezuelai államfő nyilatkozta, miután telefonon beszélgetett szövetségesével. A kubai vezető azt panaszolta neki, hogy nagyon lassan gyógyul. A 80 éves Fidel Castron július végén hajtottak végre bélműtétet. Az utóbbi napok hírei szerint a beavatkozás után komplikációk léptek fel. 15 napos gyászt hirdetett a törökországi örmények pátriárkája az örmény nemzetiségű török újságíró tegnapi meggyilkolása után. Az 52 éves Hrant Dinkert isztambuli munkahelyének bejáratánál lőtték le tegnap. A büntényt elítélte minden magasrangú török és örmény politikus.
Több ezer ember vonult utcára tegnap este Isztambulban, hogy a neves újságíró meggyilkolása ellen tiltakozzon. Ez a férfi azt mondja, hogy Hrant Dink hidakat épített a közösségek között. Szerinte ő volt az egyik legbátrabb az örmények közül. Az újságírót Isztambul irodája előtt lőtték agyon, ebédszünetben. Három fej és egy nyaklövéssel végeztek vele, feltételezhetően török szélsőségesek. A férfi azzal vált híressé, hogy nyíltan beszélt azokról a tömeges gyilkosságokról, amelyeket az ottomán törökök követtek el örmények ellen az első világháború alatt.
Sajnálatos, hogy a sötét kezek ezúttal Hrant Dinken hajtották végre gonosz tetteiket. Jelentőségteljes, hogy ez a gyilkosság pont akkor történt, amikor a világ néhány országában fontos közéleti téma az örmény népírtás.
A török kormányfő bejelentette, hogy személyesen bízta meg a belügy és igazságügyi minisztert a nyomozással. A rendőrség három embert már le is tartóztatott, akiknek szerintük közük van a gyilkossághoz. Magát a gyanúsítottat még keresik, neki közzétették a fényképét.
Valódi Tarzan történet. 19 év után került elő a kambodzsai dzsungelből egy fiatal lány, aki még 8 éves korában veszett el. Egy bivajt őrzött akkoriban az őserdő közelében, amikor nyoma veszett.
A most 27 éves nőt nemrég találták meg, amikor egy parasztól rizst akart lopni. Azóta visszatért a családjához.
Amikor megláttam, azonnal felöltöztettem. Utána azt mondtam neki, lányom, évek óta kereslek. Menjünk haza, én vagyok az apukád.
A rendőrség szerint az időközben fiatal nővé serdült lány félig emberként, félig állatként viselkedik. Családjának folyamatosan figyelnie kell rá, mert ha egyedül hagyják, megpróbál visszatérni a dzsungelbe.
Újabb halálos áldozata van Dél-Koreában a madárinfluenzának. A hatóságok mintegy 300 ezer szárnyas leölésére készülnek. Az emberre is veszélyes H5N1-es vírustörzs utoljára 3 évvel ezelőtt okozott megbetegedést az ázsiai országban. A halálos kórnak eddig több mint 160 áldozata volt a világban. Ismét itthonról. Januártól kizárólag a tengerszint feletti magassága határozza meg, hogy mely alföldi települések pályázhatnak belvízvédelmi támogatásra. Azok a városok, amelyek 85 méternél magasabban fekszenek, hiába belvízesek nem kapnak kártérítést.
Ezeknek a dobozi háztulajdonosoknak tavaly még fizetett az állam a belvízkárok helyreállításáért, idén azonban már nem számíthatnak segítségre. Az új rendelet ugyanis háromszorosan zárja ki dobozt a kárrendezésből.
Egyrészt azért, mert csak városokra vonatkozik, másrészt azért, mert csak támogatott kistérségekben fekvő településekre. A harmadrészt pedig azért, mert 85 méter tengerszint feletti magassághoz köti, illetve az alá javasolja ezt a támogatást.
A települések vezetői nem értik, miért pont 85 méternél húzták meg a határvonalat, hiszen a belvíz és a magasság között nincs összefüggés.
Mégis mi az oka, kérdezhetnénk? Hát alapvetően az, hogy 1,5 milliárd forintot különít el a költségvetési törvény a mellékletében, és miután nincs több pénz, ezért ez egy technikai szűkítés, amely alapján ma az országban 6-8 település lesz várhatóan, aki egyáltalán ehhez hozzá tud szólni.
Békés megye 75 településéből kisebb-nagyobb mértékben 44 belvizes, ebből csak 3 felel meg a kritériumoknak. Az önkormányzatok egyelőre nem tudják, hogy miből teremtik majd elő a menetrendszerű tavaszi belvíz után a hiányzó több 100 millió forintot.
Lakossági vágóhidakat alakítanak ki Magyarországon az országos főállatorvos. A háztáji sertést akkor kellene ilyen helyen feldolgozni, ha a húsából a családtagokon kívül másnak is adnak.
Sonkát hagyunk, és akkor a többit csontozzuk.
Így van.
Oldalas, füstölve?
Oldalas, nem lesz füstölve, csak simán vagy a sztóba.
Folyik a munka kabán. A nagy família évente 2-szer vág disznót, a húst pedig a családtagok között osztják el. Nagy Károly tőlünk hallott először a vágópontok esetleges kialakításáról, ahol az értékesítésre szánt háztáji sertést kellene levágni. Azt mondja, ők biztosan nem vennének igénybe ilyen helyet.
Mi nem ádulunk, tehát nem adunk el húst, és mi meg tudjuk csinálni, tehát családon belül megcsináljuk, és ugye a szokásos ízek szerint, úgyhogy hozzá vagyunk szokva ehhez is, és hát ezért nem gondolnám, hogy igénybe vennénk.
A férfi egyébként jó ötletnek tartja a vágópontokat, mert így ellenőrizhetőbb lenne az értékesítésre szánt hús. A házi disznóvágás mellett szerinte továbbra is az szól, hogy így legalább biztosan tudják, milyen alapanyag kerül majd főzéskor a fazékba.
Egy vemhes szarvas tehén kilövése miatt került rendőrkézre két vadorzó Vas megyében. Hosszú ideje módszeresen dézsmálták az erdőt, mintegy 30 milliós kárt okozva a vadásztársaságoknak.
Az 58 éves apát és 26 esztendős fiát két vadász vette üldözőbe, miután elejtettek és kizsigereltek egy vemhes szarvas tehenet.
A két bűnelkövető alaposan gyanúsítható. Egyszer egyrendbeli lőszerelő fegyverrel visszaélés, egyszer üzletszerűen folytatólagosan elkövetett lopás büntettével és állatkínzás vétségével.
Utóbbira úgy derült fény, hogy a rendőrség a házkutatás során megtalálta a fiatalember fényképezőgépét, amelyben számos korábbi vadászat eredményei és esetleges bűntársak fotói mellett ilyen cselekményeket ábrázoló képek is voltak. Az orvadászoknak nem volt fegyvertartási engedélyük. A fiú korábban már kapott büntetést fegyverrel, lőszerrel való visszaélés miatt. A kutyatenyésztéssel foglalkozó család tagjai módszeresen vadásztak, a hús nagy részét kutyáikkal etették fel, de fogyasztottak is belőle, és gyűjtötték a trófeákat, melyek között van 1 millió forintot érő agancs is.
Mozart és Vivaldi koncert babáknak. Az orvosok szerint a zene és a ritmus nyugtatja a babákat és a magzatot is. Egy pécsi vonós négyes műsorát a terápián várandós mamák, babák és apukák hallgatják végig.
Értük van, és azért, hogy jól érezzük magunkat.
Különleges koncert, különleges nézőközönséggel. Ez az előadás kifejezetten a várandós mamáknak, a babáknak, no és a szülőknek szólt. Ez a zene, vagyis Mozart és Vivaldi ritmusképlete hat a legmegnyugtatóbban a magzatokra és a babákra. Ezt pedig tudományos kísérletek is alátámasztják.
Tudományos kísérletek azon alapszanak, hogy a magzat az első hangokat, amit érzékel, az az édesanyjának a szívdobogása, a lépésének az ajai, és ezek a hangok, ezek a lüktetések köszönnek vissza Mozart és Vivaldi zenéjében, és ettől nyugszanak meg a gyermekek.
Mindenképpen jó hatással van a kisbabára. Az én kisbabám, amikor terhes voltam, már akkor is hallgatta a komoly zenét, akkor is Mozartot játszottam éppen a zenekarra. Nagyon megnyugtató volt.
Nagyon élveztük, úgy vettem észre, hogy a kislány is nagyon élvezi, Szonya. Figyel a zenére, hallgatja, és hallottuk ezt a tudományos kutatást, ami szerint jót tesz a fejlődésnek már magzati kor után is a komoly zene.
A koncerten az eredmény sem maradt el. A gyermekek, mint látják, valóban jól érezték magukat.
Ma sem maradnak el a sporthírek. Menczer Tamás már a stúdióban, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! Női kézilabda csapataink újabb fordulón vannak túl a Bajnokok Ligájában. Ma kezdi meg szereplését férfi kézilabda válogatottunk a németországi világbajnokságon, és tovább folytatódtak az Australian Open küzdelmei. Részletekkel jövünk hamarosan.
Itt pedig a nap főbb hírei még egyszer egy-egy mondatban. Új szakképzési terv Budapesten, az átszervezés szinte valamennyi fővárosi középiskolát érinti, 5000 tanár veszítheti el állását. Kineveznék és lemondatnák. Gyurcsány Ferencet látná szívesen szocialista elnöki 4 megye pártagsága. Az Igaz Országért mozgalom az utakon tüntetett ellene. Belvízvédelem tengerszint felett, 85 méter alatt, ezen túl a település fekvéséhez kötik a központi kárenyhítést. Ne feledjék, ma szombaton is lesz késő esti híradó, 9:30-kor várom önöket. Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! A női kézilabda bajnokok ligájában az idáig 100%-os győri Audi Etókácia együttese a szintén pontveszteség nélkül álló orosz Ladatoljatihoz látogatott. A Ferencváros pedig a dán szlágerzét fogadta.
Az első két fordulóban 100%-os két csapata Toyota és a Győr a harmadikban találkozott, és a meccs elején úgy is tűnt, hogy az Eto mozog 100%-on ma is. 5 góllal vezetett a magyar bajnok Oroszországban, de a 17. perctől az örömjátéknak vége szakadt. A félidőben még egy volt ide, de a második félidőt és a meccset is megnyerte a Toyota, ezzel vezeti a BLB csoportját. Egy nap két dán-magyar küzdelemmel, hiszen férfi válogatottunk világbajnoki nyitómeccse mellett a Ferencvárosnak a dán klasszis csapat Slagerzével kellett volna küzdenie a harmadik BL csoportfordulón. Azaz a küzdelemmel nem is volt gond, de az eredmény csak a meccs elején tartotta a Fradi. A második félidőben már esélytelen magyar csapatban inkább a fiatalok játszottak. Eddig a négyes csoport második helyén állt Németh András csapata a dánok előtt, de a Slagerze 34-26-os győzelmével megelőzte Kirchneréket a BLD csoportjában.
Tegnap megkezdődött a 20. férfi kézilabda világbajnokság Németországban. A magyar válogatott ma este lép először pályára Dánia legjobbjai ellen. Most Lantos Gábornak, a Magyar Rádió munkatársának helyzetjelentése következik.
Vihar előtti csend Kielben. A magyar férfi kézilabda válogatott este 4:09-től kezdi meg a világbajnokságot Dánia ellen. Nagy ijegységet okozott a péntek esti edzésen Józsa Máté kisebb sérülése. Józsa a csapat másik beállós játékosával, Gály Gyulával szaladt össze. Azonnal levitték a pályáról, és német orvosok vették kezelésbe. Ha nem tudna pályára lépni, az katasztrófa lenne, hiszen egy beállóssal nem lehet végigjátszani egy világbajnokságot, de Skalicki László szövetségi kapitány bízik az orvosokban. Minden esetre ma este Dánia ellen Gály Gyula lesz ott a kezdőben. A találkozónak óriási a tétje, egy esetleges magyar győzelem nagy lépést jelentene a mannheimi középdöntő felé. Itt a Duna Televízióban az esti sportadásban 21 óra 50-től számolok be a találkozó végeredményéről.
Bár magyar már nincs versenyben az Australian Open-en, a tenisz szerelmesei ezekben a napokban alig ha veszik le a szemüket Melbourne-ről. A legfrissebb híreket szintén a Magyar Rádió munkatársától, Siklós Eriktől hallhatják.
Szomorúak az ausztrálok. A melbourne-i tenisz Grand Slam verseny 6. napján kiesett a hazai hős Leighton Hewitt, 6-2, 6-2, 5-7, 6-4-re kapott ki a chilei González-től. A 10. kiemelt dél-amerikai parádés teniszt produkált. Egész nap esett az eső, így a tervezett 38 mérkőzésből csak 11-et tudtak lejátszani a két fedett pályán, a Rod Laver arénában és a Vodafone Centeren. Nadal, Murray, Blake és Davidenko játszmavesztés nélkül jutott a 16 közé a harmadik fordulóból, ugyanakkor Nalbandian 5 nap alatt a második meccsét nyerte 0-2-es játszmaállásról és meccslabdákról fordítva. Ezúttal 4 perc hiány 4 óra alatt a francia Grosjean verte 5-7, 4-6, 7-6, 6-4, 6-1-re. A nőknél Sharapova, Kleisters és Hingis is magabiztosan győzött. Egy apró meglepetés, hogy a szerb Ivanovic nem bírt az orosz Zvonarjevával.
Bővebb sporthíradóval este 3:40-kor várom Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátás!
Bármit is hozzon az élet, az új Honda CR-V készen áll.
Jaj, megfáztam. Beveszek egy kalmopirint. Szuperbrand díjas magyar márka. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezzen a kezelőorvosát, mint tetszét. Szentély vonat
indul Budapestre. A vonat minden állomáson és megálló helyen megáll.
Egy jó tészta vonzza a társaságot. Gyermei, kikér még?
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 km-t úszom. 18320-szor dobok kapura. 916 órát edzem. 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminre havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
Klári üzletkötő. Régi autóját jelentős beszámítási felárral újra, régi hitelét olcsóbbra cseréli. Pál autószerelő. Tudja, mennyit ér négy kerékre szerelt téli gumi. Dezső erdész. Megbízható négy kerék meghajtást keres. Móni fodrász. Az összes testre szabott lehetőség érdekli. Eddig 9 igazit talált. Szabó úr. Gyűjtő. A limitált modellekre kíváncsi. A Suzuki modelljeivel most akár 575 ezer forintot takaríthat meg. Január. Ide már!
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! A Kárpát-medence időjárását a folytatásban is változékonyság jellemzi, és még egy dolog nagyon fontos, a jövő hét második felében megérkezik a téli január vége fele. Északnyugat felől folyamatosan érik a változást okozó frontok térségünket. Először ismét gyenge hidegfronti, aztán holnaptól melegfronti hatással kell számolni, azt hiszem az erre érzékenyek ezt pontosan érzik napok óta. Az éjszaka még enyhe lesz, a hőmérséklet hajnalra 3 és 8 fokig csökken, csak elszórtan és az északkeleti tájakon lehet számítani csapadékra. Aztán holnap délelőtt a Kárpát-medence nagy részén erősen felhős, borult lesz az ég, inkább északkeleten valószínű kisebb eső, illetve zápor, délután pedig inkább a déli területeken lesz több a felhő, ott valószínű csapadék, északnyugaton akár a nap is kisüthet. A hőmérséklet holnap délután általában 8 és 13 fok közé emelkedik. A frontérzékenyeknek a változatosság kedvéért, ahogy említettem, most gyenge hideg fronti hatással kell megküzdeniük. És akkor nézzük a továbbra is változékonyságot ígérő folytatást. A hét első napján, tehát hétfőn sokszor erősen felhős lesz az ég, sok fele kell számítani csapadékra. A hőmérséklet csúcsértéke 4 és 9 fok között valószínű, tehát igencsak visszaesik majd a nappali csúcshőmérséklet a jövő hét első napján. Aztán kedden is sok lesz a felhő, szinte mindenütt előfordulhat eső, illetve zápor. A hőmérséklet csúcsértéke egy melegfrontnak köszönhetően 7 és 12 fok közé emelkedik. Szerdán aztán észak felől ismét beborul az ég, először havas eső, aztán a folytatásban már akár havazás is előfordulhat. A hőmérséklet 2 és 7 fok között valószínű, a nap második felében egyébként már felszakadozik a felhőzet, és akkor inkább hózáporok fordulhatnak elő. Kedves nézőinket, megköszönöm a figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Feszültség a koalícióban, a frakció viszont kiáll az egészségügyi miniszter mellett. Vendégünk Fodor Gábor, szabaddemokrata ügyvivő, akivel a reformokról, az SZDSZ pártelnöki posztjának sorsáról és a belső nézetkülönbségekről beszélgetünk. Mi és kik állnak a Schmidt-Mária ügy mögött? Van-e valóság alapja a terrorháza főigazgatójáról megjelentetett újságcikknek, mely szerint gazdag vállalkozók új jobboldali pártot készítenek elő Orbán Viktor nélkül? Ön nyert, vagy mégsem? Riport Dunaföldvárról, ahol játékautomatán állítólag 12 millió forintot nyert egy játékos, de a tulajdonos állítja, hogy ez lehetetlen. Heti Hírmondó, vasárnap este 19 órakor.
Első filmesek, amatőr filmesek, kisfilmesek és elismert rendezők. Egy hét, amikor a magyar filmekről beszél a szakma és a közönség. Idén január 30-a és február 6-a között kerül megrendezésre a magyar film ünnepének hete, a 38. Magyar Filmszemle. A Duna Televízió hagyományaihoz híven a tavalyi és idei év dokumentum kísérleti kis- és nagyjátékfilm termésének legjavából válogat nézői számára. Filmszemle 2007. Kortárs magyar filmek egy héten át a Duna Televízióban. Duna Televízió. 15 éve a magyar filmért. A magyar filmművészet leghűségesebb támogatója.
Minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Most még jobban megéri az új 16 darabos medvecsomag újabb rejtvénykártyákkal.